A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kezdődhet a Pázmány Campus beruházás, miután a kúria megsemmisítette a Magyar Rádió egykori épületeire kimondott változtatási tilalmat, amivel a 8. kerületi önkormányzat akadályozni próbálta az egyetemi és kerületi fejlesztési terveket, közölte Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter ígéretet tett arra, hogy folytatják a társadalmi egyeztetést a beruházásról. Számunkra fontos, hogy a helyiek mondják el, hogy az új egyetemi épület környezetében hogyan újuljanak meg a homlokzatok, az utcák, a parkok, fogalmazott. A célból nem engedünk, de az odavezető útról továbbra is tárgyalunk, tette hozzá. Egyetemet és békét, zárta bejegyzését a miniszter. Ha 20 év tapasztalatait egy mondatban kellene összefoglalni, nem ilyen Európai Unióról álmodtunk. Jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára, Magyarország EU csatlakozásának 20 éves évfordulója alkalmából a közösségi oldalán közzétett videónyilatkozatában. Dömötör Csaba azt mondta, 20 évvel ezelőtt nagy lelkesedéssel várták az uniós tagságot, sokan érezték úgy, annak fontos szerepe lehet abban, hogy egy tragédiákkal terhelt 20. század után a 21. század már a magyarok évszázada lesz. Abban az időben az uniós tagság a nagyobb jólét ígérete is volt, és ami épp ennyire fontos, az évszázadok után, amikor rendre rólunk a fejünk fölött kötöttek alkukat, úgy érezhettük, hogy végre egyenrangú tagok lehetünk, elevenítette fel. Brüsszelben változás kell. Az európai parlamenti választás tétje, hogy háború lesz vagy béke az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára szerint. Zsigmond Barna Pál Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 20. évfordulója alkalmából közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett arra. Magyarország mindig is Európa szívében volt. Szent István már 1000 évvel ezelőtt Európa részévé tette hazánkat. Onnan csak az idegen és kommunista hatalmak tudtak minket erőszakkal távol tartani, fűzte hozzá. 20 éves csatlakozásunk után sem az a kérdés, hogy Európa része akarunk-e maradni, hanem hogy Európa önmaga akar-e maradni, és milyen Európát akarunk. Mi magyarok nem akarunk sem egy háború sújtotta, sem egy bevándorló kontinenst, húzta alá. A kormány ezután is mindent meg fog tenni azért, hogy Magyarország gazdasága újra erős legyen, a magyar embereknek legyen munkája és a bérek tovább növekedjenek, mondta a kormány szóvivő a munka ünnepén a kormány közösségi oldalán közzétett videójában. Vitályos Eszter hozzátette, ehhez arra is szükség van, hogy a háború véget érjen. Ezért fontos a júniusi választás, amelynek tétje, hogy háború vagy béke lesz Európában, fogalmazott. Azt mondta, május 1-én a munkát és mindazon magyar embereket ünnepeljük, akik munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország erősödjön. Úgy folytatta, a munka a Gyurcsány korszakban nem volt érték, akkor tömegeket segélyeztek, tettek utcára és dolgoztattak megalázóan alacsony bérekért. A nemzeti kormányban azt az elvet követjük, hogy lehetőleg minden munkaképes embernek legyen szakmája, munkája és tisztességes fizetése, fűzte hozzá. Nagy potenciál van Hévízben, nem csak az ország GDP-jének tizedét adó turizmus miatt, hanem mert a gyógyturizmusé, az egészségturizmusé a jövő, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter Hévízen. Nagy Márton a Várossá nyilvánítás 32. évfordulóján tartott ünnepségen azt mondta, a nyugati világ előregszik, nő az idősek aránya, ebből adódóan sokkal nagyobb lesz a kereslet az egészségturizmusra. Hévíz nem a belföldi turizmusra épít az évente mintegy 120 ezer magyar vendéggel, ezért a külföldiek beutaztatásának versenyében is helyt kell állnia, amelyhez fejlesztések kellenek. Jelezte, ezen fejlesztések közé tartozik a Hévíz Balaton Airport idén induló 3 milliárd forintos felújítása, valamint a Tófürdő komplexumának tervezett korszerűsítésére elkülönített 17 milliárd forint. Végül az időjárásról. Előbb délnyugaton, majd másutt is erősen megnövekszik a felhőzet, de északkeleten reggelig csak fátyol felhőzet lesz az égen. Kezdetben a Dél-Dunántúlon, később máshol is várható zápor, a Dunántúlon helyenként zivatar sem kizárt. A délkeleti szél több helyen lesz élénk, helyenként erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 8 és 14 fok között várható. Ennél hidegebb az Alföld és az északi középhegység szélárnyékos részein lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 21 és 26 fok között alakul, azonban a tartósabban csapadékos helyeken ennél hűvösebb maradhat az idő. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szerdai adásunk témái. A hit adomány, amely keresztényé tesz minket. Ferenc pápa szerdai katekézise a hit erényéről. A Szent Atya köszöntései és felhívásai a kihallgatás során. A hit élményeit megerősíti az emlékezés. Udvardi György Veszprém érsek a római magyar zarándoklatról. A hit adomány, amely keresztényé tesz minket. Ferenc pápa katekézise a hit erényéről.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Május 1-én a csendes tavaszi eső miatt a 6. Pál aulában tartották meg a szerdai általános kihallgatást, ahová az zarándokok fele fért csak be, míg a többiek esernyők alatt a Szentpér tetéren követték kivetítőkön az eseményt. A Szent Atya katekézisében a múlt héten kezdett isteni erények sorát folytatta, melyet a reménység elemzésével indított. Mostani katekézisében a hit erényét vizsgálta, és megállapította, hogy a hit erénye az a nagy ajándék, amelyet Isten ad a mi erkölcsi képességnek, továbbá a hit az az erény, amely az embert keresztényé teszi.
Oggi vorrei parlare della virtù della fede.
Ma a hit erényéről szeretnék szólni, kezdte katekézisét a pápa. A szeretet és a remény erénye mellett ez a harmadik teológiai erény, másképpen isteni erény. Hogy miért is? Kérdezte a pápa, majd rögtön meg is válaszolta. A három teológiai erényt, amelyek a hit, a remény és a szeretet, azért nevezzük isteni erényeknek, mert ezeket csak Isten ajándékaként élhetjük meg. A három isteni erény az a nagy ajándék, amelyet Isten ad a mi erkölcsi képességünknek. Nélkülük lehetnénk ugyan bölcsek, igazak, erősek és mértékletesek, de mégsem lenne szemünk, amely még a sötétben is lát. Nem lenne szívünk, amely még akkor is szeret, ha nem szeretik őt, és nem lenne reményünk, amely remélni mer minden remény ellenére is. Újabb kérdése a pápának. Mi a hit? Válaszként a Szent Atya a katolikus egyház katekizmusából idézett, amely szerint a hit az az aktus, amellyel az ember szabadon Istenre hagyatkozik. Ebben a hitben lett Ábrahám nagy atya.
Diventa padre.
Amikor beleegyezett, hogy elhagyja ősei földjét, és arra a földre induljon, amelyet Isten mutatott volna neki, valószínűleg a környezete bolondnak tartotta. Miért hagyja el az ismertet az ismeretlenért, a biztosat a bizonytalanért? De miért is tette ezt? Mert hisz nem volt bolond. Ábrahám tehát elindult, mintha látta volna a láthatatlant, és ez nagyon szép, állapította meg a pápa. A Biblia ezt tanítja Ábrahámról. Elindult, mintha látta volna a láthatatlant, és ez a láthatatlan ember felmegy a hegyre fiával, Izsákkal, az ígéret egyetlen fiával, akit csak az utolsó pillanatban kímélnek meg az áldozattól. Ebben a hitben lesz Ábrahám nemzedékek hosszú sorának atya. Hite tette ő termékenyé. A hit embere lesz aztán Mózes, aki szívesen fogadta Isten szavát akkor is, amikor sok kétség rázta meg, de ő továbbra is állhatatos maradt és bízott az Úrban, sőt, megvédte a gyakran hitszegő embereket. A hit asszonya lesz aztán Szűz Mária is,
Donna di fede sarà la vergine,
aki az angyali üdvözletet elfogadva, amit sokan elutasítottak volna, mert azt túlságosan is elkötelezőnek és kockázatosnak tartották, így válaszol. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen velem a te igéd szerint. Mária pedig hittel teli szívvel, Istenbe vetett bizalommal elindul egy úton, amelynek sem az irányát, sem a veszélyeit nem ismeri. A hit az az erény, amely az embert keresztényé teszi, szögezte le a pápa. Mert a keresztény mi volt elsősorban, nem egy kultúra elfogadását jelenti a vele együtt járó értékekkel, hanem kereszténynek lenni azt jelenti, hogy befogadunk és ápolunk egy köteléket. Egy köteléket Istennel, tehát én is az Isten, az én személyem és Jézus szeretetre méltó arca az a kötelék, ami keresztényé tesz minket. A hit témája kapcsán a pápa megemlített egy eseményt az evangéliumból. A tanítványok éppen át akartak kelni a tavon, amikor egy vihar meglepte őket. Azt hiszik, hogy a karjuk erejével kikeverednek belőle, de amikor a bárka kezd megtelni vízzel, pánikba esnek. Nem számolnak vele, hogy a megoldás ott van a szemük előtt. Jézus, aki velük van a bárkában, a vihar közepete. Jézus pedig aludt, mondja róla az evangélium. Amikor végre felébresztik őt, az ijedt és dühött tanítványok, mert hagyja, hogy ők elpusztuljanak, Jézus megfeddi őket, mondván, miért féltek? Még mindig nincs hitetek?
Ecco dunque la grande nemica della fede.
Itt van tehát a hit nagy ellensége. Nem az értelem, de nem is az ész, ahogy az sajnos megszállottan sokan ismételgetik, hanem a hit nagy ellensége, a félelem, állapította meg Ferenc pápa. Emiatt a hit a keresztény életében az első ajándék, amelyet naponta kell befogadni, és naponta kell kérni, hogy az megújuljon bennünk. Látszólag kicsi ajándék, mégis elengedhetetlen. Amikor elvittek minket a szüleink a keresztelők úthoz, és miután megmondták a nekünk választott nevet, a pap megkérdezte tőlük, mint a mi keresztségünk esetében is történt, mit kértek Isten egyházától? És a szülők azt felelték, a hitet és a keresztséget. A keresztény szülőnek, aki tudatában van a neki adott kegyelemnek, ezt az ajándékot kell kérnie a gyermeke számára. Ezzel a hittel a szülő tudja, hogy gyermeke még az élet megpróbáltatásai közepetesen merül el a félelemben. Íme hát, az ellenség a félelem. Azt is tudja, hogy amikor már nem lesz itt a földön több, Ám a szülő azt is tudja, hogy amikor már nem lesz többé itt a földön szülő, továbbra is lesz neki Atya Isten a mennyben, aki soha nem hagyja el a keresztgyermeket. Szeretetünk olyan törékeny, hogy csak Isten szeretete győzi le a halált. Természetesen, ahogy az apostol mondja, a hit ugyanis nem mindenkié, és még mi hívők is gyakran ráébredünk, hogy csak kevés van belőle a hitből. Jézus gyakran szemrehányást tehet nekünk, akár csak egykor a tanítmányainak, hogy mi is kis hitűek vagyunk. De ez a hit a legörömteribb ajándék.
È il dono più felice.
Az egyetlen olyan erény, amit megirigyelhetünk. Mert azokban, akiknek van hitük, olyan erő lakozik, amely nem csak emberi hit. A hit ugyanis kiváltja bennünk a kegyelmet, és megnyitja az elmét Isten misztériuma előtt, ahogy Jézus mondta azt egyszer, ha csak akkora hitetek is lesz, mint a mustármagé, és azt mondjátok ennek a szederfának, szakadj ki gyökerestől és verj gyökeret a tengerben, ő megteszi nektek. Ezért mi is a tanítmányokkal együtt megismételhetjük a kérést. Uram, növeld bennünk a hitet. Ez egy gyönyörű ima. Mondjuk együtt mindnyájan, kérte a pápa, s mivel a válasz erőtlen volt, ismételten kérte, Uram, növeld bennünk a hitet.
Signore, grazie.
Zárta szerda délelőtti katekézisét Ferenc pápa. Ferenc pápa a katekézis után szívből köszöntötte a lengyel zarándokokat.
Saluto cordialmente i polacchi.
Május havi imáik során bízzák a szűzanyára személyes és családi ügyeiket, valamint a háborúk áldozataivá vált emberek szenvedését. Imádkozzanak az egyházért, a hazáért, Ukrajna és a közel-kelet békéért. Mária, aki 11. Pius pápa 100 évvel ezelőtt egész Lengyelország királynőjévé tett, támogassa és vezesse őket. A pápa aztán szeretettel köszöntötte az olasz nyelvű zarándokokat. Külön köszöntötte a nagykáptalanjukat tartó mercedárius szerzetes nővéreket, és arra buzdította őket, hogy tartsanak ki az evangélium és az egyház kitartó szolgálatában, miközben alapítónőjük, Isten szolgálója, a Jézuson nevezett Teréz anya nyomdokain haladnak. A pápa aztán köszöntötte a papokat, a római Don Orione teológiai intézet munkatársait, és arra buzdította őket, hogy intenzíven éljék meg ezt a formációs időszakot napról napra. A pápa végül szeretettel köszöntötte az oroszországi Fríza és Panni városok híveit remélve, hogy az apostolok sírjánál tett látogatásuk megerősíti a hitüket és keresztény tanúságtételüket. Végül gondolataival a fiatalok, a betegek, az idősek és az ifjú házasok felé fordult. Ma, május 1-én, mondta a pápa, az egész egyház megemlékezik munkás Szent Józsefről, és egyúttal megkezdjük a májusi Mária hónapot. Ezért mindnyájuknak figyelmébe ajánlotta a názareti szent családot, mint az otthoni családi közösség mintáját, ami élet, munka és szeretett közösség, amelyet napról napra meg kell újítani a készségüket, hogy válaszoljanak az Úr meghívására. Ne feledkezzünk meg imádkozni a békéért, kérte végül a Szent Atya. Imádkozzunk a háború áldozataivá vált népekért. A háború mindig vereség, mindig. Gondoljunk a meggyötött Ukrajnára, amely oly sokat szenved. Gondoljunk csak Palesztina és Izrael lakóira, akik háborúban állnak. Gondoljunk a rohingyákra, Myanmarra, és kérjünk békét nekik. Igazi békét kérünk ezeknek a népeknek és az egész világnak, szólt a pápa, majd apostoli áldását adta a zarándokokra. A hit élményeit megerősíti az emlékezés. Most hallgassák meg az Udvardi György veszprémi érsekkel készített interjúnkat a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról.
Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Udvardi György veszprémi érsekatyát a Szent Péter Bazilikában. Egy nappal azután, hogy a falakon kívüli Szent Pál Bazilikában ő mutatta be a Szent Misét az 1200 zarándoknak.
Nagy öröm volt találkozni a zarándokokkal, illetve önmagában az a tény, hogy pápai bazilikában lehetett ünnepelni. Szent Pál Bazilikában Pál apostolra úgy tekintünk, mint a missziónak a nagy emberére. Úgy tekintünk, mint aki elmegy a föld végső határáig, és hirdeti minden népnek Jézus Krisztus evangéliumát, hogy ő él, hogy megváltott bennünket, és élettel ajándékozott meg. Megerősítő pusztán a falak között is találkozni ezzel a gondolattal, de jó azt is látni, hogy ez a hit kultúrát teremt. Ezek az épületek, ezek a falak, amit Rómában látunk, amit a kereszténység okán megszületni látunk, az igenis a hitnek a kultúrája. Ez bennünket segít abban, hogy méltó módon tudjunk élni, segít abban, hogy emberségünket jól tudjuk értelmezni, és természetesen segít abban is, hogy a szó igaz értelmében, az egyház tradíciójában részt tudjunk venni. Ami azt jelenti, hogy amit kaptunk, a krisztusi hitet magunk számára fontosnak tartjuk, átjár bennünket, de felelősséget érzünk azért, hogy mások számára át tudjuk adni. Tehát a tradíció fontosságával is találkozunk itt Rómában, ami élő, eleven, dinamikus, és ebben erősít meg bennünket.
Homiliájának egyik fontos gondolata a találkozás volt. Rómában találkozhatunk a hitünkkel, találkozhatunk egymással, az egységgel, illetve az egységre törekvés vágyával. Ezt hogyan tudjuk átmenteni a mindennapokba?
Az egység Isten nagy ajándéka. Jézus a főpapi beszédében kiemelt helyen imádkozik ezért az egységért, és úgy mutatja be, mint ami Istennek az ajándéka, a Szentlélek műve, de amiért nekünk erőfeszítéseket kell tenni. Szívünk is erre vágyakozik egyébként, hogy egységben legyünk szeretteinkkel, a világgal, a teremtett világgal, kultúrával, társadalommal, de az is látszik, hogy ezt az egységet nagyon könnyű megroppantani. Akár önzésből, akár személyes érdekből, akár például azért, mert az egyház hitét nem ismerem jól, vagy talán csak érzelmi alapon akarom megközelíteni, de akár úgy is, hogy engedem, hogy a hitünkkel kapcsolatban is a véleménykultúra erőre kapjon. A zarándoklat ebben is egy nagy ajándékot tartogat számunkra. Az egység, amit kapunk, amit befogadunk, de az egység az, amit meg kell becsülnünk, és ami felé törekednünk kell. Számunkra az egyház jeleníti meg ezt az egységet, és mi így tekintünk a mindenkori pápára, Krisztusnak a földi helytartójára, mint aki ezt az egységet nem csak szimbolizálja, hanem valósítja is. És így tekintünk Ferenc pápa szolgálatára is, akkor is, amikor látjuk, hogy a kultúránk mennyire változik, látjuk, hogy az egységen is sok-sok mindent lehet érteni, ez is tud töredezetté válni, tud saját érdekeink szerinti egységként megjelenni, de éppen egy zarándoklat ebben is erősíthet, hogy az egyház egységét akarjuk magunk számára követendő példaként látni.
Mi lehet ennek a zarándoklatnak a gyümölcse azon túl, hogy hálaadás és köszönet természetesen Ferenc pápa tavalyi apostoli látogatásáért?
Nagyon nagy ajándéka az Istennek, és hiszem, hogy a Szentléleknek, hogy van emlékező képességünk. Erre úgy szoktunk gondolni, mint olyan valamire, ami természetes, tudunk érdekes dolgokat felidézni az életünkből, pedig az emlékezés az egy szerves, integráns része az életünknek. A múltunk bennünk él, újra tudjuk élni, újra tudjuk értelmezni, nem átértelmezni, hanem gazdagabban megismerni. Ezért fontosak a találkozások, ezért fontosak azok az élményszerű alkalmak, amikor az emlékezés a maga dinamikájával hozza elő az együtt átélt eseményeket, különösen igaz ez a hit élményeivel kapcsolatban. És az emlékezés teszi azt igazán erőssé, értékessé. Miért? Hitélménye vagy a vallási élménye mindenkinek van. De hogy ebből lesz a vallási tapasztalat, ami erőt ad, ami értékrendet ad, ami túlmutat a pillanatnyi érdekeken, az azon is múlik, hogy az emlékezésben, ahol Jézus Krisztus hite, az ő feltámadás áll a középpontban, mint értelmezési erő, hogy ez az emlékezés, ez mennyire fontos számunkra. Ez a zarándoklat ezt is szeretné erősíteni.
Az elmúlt egy év során tapasztalt-e olyan akár pozitív eseményeket, vagy lelki gyümölcsöket, amelyek köthetők Ferenc pápa első vagy második magyarországi látogatásához?
Jézus Krisztus személyének a szinte spontán kiemelkedése az, amit tapasztalok, többször akár hivatkozunk is rá, akár szeretnénk megismerni jobban katekézisekben, de akár társadalmi kérdések kapcsán is. Persze ez sokszor kiválthat polémiát, sokszor kiválthat olyan véleményeket, amelyek nem jók, de ebben benne van a hitért való küzdelem is. Ezt mindenképpen gondolom, és talán azt is, hogy az a mondjuk így közép-európai vallásosság, amiben mi benne vagyunk, természetes, amire sokszor gondolunk úgy, hogy nagyon nagy érték, máskor pedig úgy, mintha egy túlhaladott életforma lenne, pontosan azt látjuk, hogy ez nem így van. Erőt tud adni éppen a tradíciókán, éppen azért, mert Jézus Krisztus az értelmezési pontja ennek. Így ez az egy év számomra egy ilyen újragondolásnak az ideje is, és ezt látom sok más közösségben is.
Mit kíván még a zarándoklat utánra azoknak a híveknek, akik innen hazatérnek, saját egyházmegyékbe, közösségeikbe át tudják adni ennek az üzenetét?
A zarándoklatnak a középpontjában, amikor a Szent Atya meglátogatott bennünket, Jézus Krisztus személye állt, mint a jövőnk. Ezt a jövőt szeretném én is támogatni, ezt kívánom mindenki számára, hogy ez egy isteni jövő legyen, ez a remény jövő legyen, ez ne egy rövid távú jobb lét vágya legyen, hanem ez az örök élet reménye, amiből természetesen akarunk küzdeni, akarunk emberhez méltó kultúrát, emberhez méltó társadalmat formálni, és ez bizony felelősségünk.
Köszönjük szépen Udvardi György veszprémi érsekatyának a szép gondolatokat.
Köszönöm szépen, Isten áldását kívánom az önök szolgálatára.
Köszönjük.
Az Udvardi György veszprémi érsekkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Hajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. június 9-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Szűz Mária istenanyaságáról, példájáról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Most arra keressük közösen a választ, hogy mit jelent nekünk, nektek Mária, mennyiben tekinthető ma is példaképnek, mit jelent a helyes Mária tisztelet, vagy mit gondoljunk a Mária jelenésekről, a Máriához kapcsolódó csodákról. Először is arra kérlek benneteket, hogy vegyétek számba, ti hol találkoztatok, vagy találkoztok Mária képekkel, ábrázolásokkal, Mária poszterekkel.
Hát például a kollégiumban a képek, a kápolnában.
Én dédmamámnál is, vagy akár gyertyán láttam már.
Az én nagymamámnak is van egy ilyen medálja, ami Máriát ábrázolja, úgyhogy nála is, hát illetve először a templomokban találkoztam Máriával, valamint a szent képeken.
Mária alakja megjelenik kisméretű, hordozható tárgyakon, ékszerként viselhető kiegészítőkön is, ugye nem csak szobrokon, képeken. Szerintetek-e tárgyak viselője vajon mit fejezhet ki Máriás darabjaival?
Nyilván a vallást, meg a világnézetét egy embernek, de ugyanakkor lehet, hogy valami személyes dolgot jelent számára. Biztonságot ad neki.
Lehet, hogy ezek a tárgyak segítik, át a mindennapok nehézségein erőt adnak.
Viki?
Hát egy végső célban emlékezteti erre, egy jó irányra például.
Igen, én támaszul segítségül szolgálhat sokunk számára. Mária alakja akár egy ékszeren, egy medálon. Ti egyébként viseltetek, vagy viseltek valamilyen keresztény jelképet magatokon? Vagy van a személyes környezetetekben egy-egy ilyen jelzésértékű hitünkre utaló tárgy?
Hát ugye a kollégiumi szobákban is találkozhatunk Mária képpel, vagy a folyosón, illetve nekem van egy karkötőm, ami fából készült, és egy kis Mária medál van rajta.
Gabi?
Nekünk is van otthon, vagy a családban hasonló tárgyunk, úgyhogy ott már találkoztam vele.
A kollégiumi szobákban a kereszt van a falon.
Talán ti is láttatok, hallottatok már a csodás éremről. Ez egy Máriát ábrázoló kegytárgy, kegyérem, amely birtokosának személyes tulajdonát képezi, és a tulajdonos általában magával is hordja ezt a tárgyat. A kegytárgyak, így a kegyérem is alapvetően az egyéni vallásosság áhítatát elősegítő dolog. Szoros értelemben kegyelmeket közvetít ez az érem, melyen általában Jézus, a boldogságos Szűz Mária, a szentek képei vagy egy keresztény szimbólum szerepel. A csodás kegyérmet Labouré Szent Katalin kapta, akinek 1830. novemberében a szűzanya megjelent, és megbízást adott neki, hogy készítessen érmet az itt megadott minta szerint. Azt mondta a szűzanya neki, hogy akik ezt viseli, nagy kegyelmet fognak kapni. Két év múlva aztán a párizsi érsek jóvá hagyta a szűzanya szándékát, a jelenést, és használatát, az érem viselését az egyház is aztán jóvá hagyta, sőt a szűzanya megjelenésének napját emlékünneppé rendelte. Luca, kérlek, olvasd fel Labouré Szent Katalin vallomását a csodás érméről.
A szent szűz félgömbben állt. Hófehér ruhája a hajnalpapír színében játszott. Kezében egy kisebb gömböt ajánlott fel Istennek. E gömb jelenti az egész világot és minden egyes embert. A szűzanya ujjain égköves gyűrűk fénysugároztak a földre. Ezek a kegyelmeket jelentik, melyeket azokra árasztok, akik kérik. Majd eltűnik a kis gömb. A szent szűz anyai szeretettel tárja kezét a föld felé, alakja köré ovális keret képződik a felírással. Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, akik hozzád menekülünk. Készítes érmeket erre a mintára. Akik bizalommal hordják, sok és nagy kegyelemben részesülnek. Hallom a megbízást, majd megfordul a kép. Nagy M betűt látok keresztel, alatta a két szent szív, Jézusít a viskoszorúval és Máriái törrel rátszúrva. Az egészet 12 csillag veszi körül. Amikor arra gondolok, hogy nem kell-e ide is felírás, hallom a feleletet, az M és a két szív eleget mond. Ezzel a jelenés véget ért.
Kegyérmeket, rózsafűzért, szentképeket sokan viselnek, sokunk környezetében találhatunk ilyen tárgyakat. Az, hogy ezek a tárgyak kegytárgyak, vagy egy amulett szerepét töltik-e be tulajdonosok életében, hogy kegytárgyak maradnak-e, vagy varázseszközökké, amulettekké válnak, hogy Isten felé vezetik-e viselőjüket, vagy babonasság maradnak, nagymértékben éppen viselőjük szándékán lelkületén múlik. Mit gondoltok az autók visszapillantó tükrére akasztott rózsafűzéreket, tekinthetjük-e kegytárgyaknak, vagy inkább az amulettek szerepét töltik be?
Szerintem egy rózsafűzér az inkább kegytárgy, mert szerintem jobban kapcsolódik a valláshoz, mint egy amulett a keresztény valláshoz.
Szerintetek mikor funkcionál ez a rózsafűzér kegytárgyként ott ennek az autósnak, a sofőrnek az életében? Hát szerintem itt a tárgynak a használata sokat elárul róla.
Hogyha tényleg imádkozni szeretne.
Igen. Mondjuk ezt vezetés közben én nehezen tudom elképzelni, hogy valaki mosolgatja a kezében, de egyébként mosolgatás nélkül is lehet rózsafűzért mondani, akkor az egy kegytárgy. És mikor amulett? Szerintem nagyon sok esetben egyébként inkább amulett. Amikor teljesen mindegy, hogy egy bólogató kutya van az autóban, nem, vagy egy nem tudom, ilyen illatosító, vagy egy rózsafűzér, csak egy ilyen díszítő funkciót lát el. Esetleg, ahogy így említettétek, Isten azzal a szándékkal teszik oda, hogy itt van ez egy, talán még egy megszentelt rózsafűzér is, biztosan megvéd majd bennünket a karamboltól, a szerencsétlenségtől. Ugye akkor inkább ebben az amulett kategóriába tartozik. Mi lehet a különbség amulett és kegytárgy között? Itt már a Luca utalt rá, a Gabi is. Nehéz ezt megfogalmazni, De próbáljuk meg, tegyünk rá kísérletet.
Hát az amulett az inkább vagy a pogánsághoz, vagy valami teljesen más valláshoz kapcsolódik, és nem a kereszténységhez.
Jól látjuk, hogy valóban nem könnyű különbséget tenni amulett és kegytárgy között. Különbséget tenni az isteni kegyelemben, a szentek közbenjárásában való bizakodás és a babonaság között. A tisztánlátást segíti a katolikus lexikon szócikke, amely a következőket írja az amulettről. Viki, felolvasnád nekünk?
A amulettek viselői mágikus erőt, oltalmazó vagy szerencsét hozó varázserőt tulajdonítanak a tárgyaknak.
Ugye az amulett egyfajta varázstárgy, amivel én magam varázsolhatok, befolyásolhatom az égi erőket, hatalmakat, végeredményben én leszek általuk a saját szerencsém megalkotója. A kegytárgyak, vagy az előbb említett kegyérem ezzel szemben a tisztelőjét, viselőjét mindig Istenhez vezeti. Elősegíti az egyéni áhítatot, sajátos feltételek mellett kegyelmet közvetítenek ezek a tárgyak. Ez a fajta tisztelet, áhítat nem alkalmas Isten befolyásolására. Sokkal inkább arra tanít meg minket, hogy alázatosan és hittel megnyíljunk Isten akarata felé. Ezáltal el tudjuk fogadni Isten ajándékait, üdvösségre vezető kegyelmét. A csodás érem viselőinek nem azt ígéri a szűzanya, hogy a meghatározott fohász elmondásával, mint egy varázsigével Isten meggyógyítja őket, megoldja a problémáikat, vagy megváltoztatja az életüket. Épp ellenkezőleg a szűzanya Isten kegyelmét ígéri azoknak, akik kérik azt. Azok számára szól az ígéret, akik nem önmaguk erejében, hanem Isten szeretetében bíznak. Akik mernek ráhagyatkozni, a szűzanyához hasonlóan, Isten akaratára, tervére. A csodás érme, a kegyhelyek látogatása, a zarándokutak, az áltatosságok nem ígérik, hogy Isten beteljesíti vágyainkat, elképzeléseinket, Isten megoldja nehézségeinket. Sőt, ha megnézitek a csodás érme hátoldalát, ott van rajta a kereszt jele, valamint Mária is Jézus szenvedő szíve. Ez bizony figyelmeztetés számunkra is. Nehézségeinket, szenvedéseinket, problémáinkat nekünk is a Mesterhez és Szent Anyához hasonlóan hordoznunk kell. De nem egyedül, hanem velük együtt. Az élet megpróbáltatásait velük közösen cipelhetjük, hiszen Jézus a mi szenvedésünket is a kereszttel együtt a vállára vette. Isten szabadító erejében bízva, mondhatjuk Jézussal együtt szorongatott élethelyzetükben. Abba, Atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat, a szenvedés kehét, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Azt mondhatjuk tehát, hogy alapvetően nem magában, a tárgyban kell a különbség okát látni, hogy valamit amulettnek vagy kegytárgynak tekintünk, hanem annak viselőjében, a tulajdonosának a lelkületében. Milyen mai élő vagy régebben élt nőkre tekintetek fel? Kik a példaképeitek, kik azok a nők, akik példájukkal segítenek benneteket?
Hát nekem édesanyám és a nagymamám, mert ugye én csak tőlük látom ezt az anyai képet, és egy kicsit talán bennük is megtalálom számomra Szűz Máriát, úgyhogy én mindenképpen rájuk tekintek példaképként.
Gabi?
Én is ugyanígy édesanyámra tekintek példaképként, mint Luca.
Szerencsések vagytok. Viki?
Én is szintén édesanyukámra és a nővéremre tekintek példaképként.
Én még talán Liziói kis Szent Terézt mondanám, mert őt választottam védőszentemnek, amikor beimádkoztam, és nagyon sok ponton tudok az életével azonosulni, és sok hasonló dolog történt velem is az életben, mint vele. És szerintem egy csodálatos nő volt.
Szentek mindig a segítségünkre jönnek. Úgy azt gondolom, hogy szerintem Szent Erzsébet mindnyájunk számára egy nagyon kedves szent. Szerintem még egy ilyen izgalmas nő alak a Merici Szent Angéla, egy nagy utazó nő.
Szent Johanna esetleg?
Az egyház azért, hogy mindig segítségünkre van, nagyszerű asszonyokat tár elénk. Azt gondolom, hogy manapság egy fiatal lánynak nagyon nehéz azonosulni egyébként Mária alakjával, holott sajátos élethelyzetéből adódóan talán éppen a fiatal nőkhöz áll a legközelebb. Szerintem, ha megnézzük Mária ábrázolásait, képeit, azt, hogy hogyan látta őt a történelem során az egyház, a hívek közössége, akkor talán közelebb kerülünk az ő példájához, és talán jobban tudunk azonosulni is vele. Arra kérlek benneteket, hogy elevenítsétek fel ezeket az ábrázolásokat. Milyennek látjuk, milyennek látjátok Máriát a képek alapján?
Édesanyaként vagy királynőként is szokták ábrázolni. Ugye fiatalnak ábrázolják, szépnek tekintik.
Szerintem egy kicsit csodálatos és természetfeletti, az arconása is olyan tökéletesek, és a kisugárzása is olyan mágikus.
Jó szeme van a Lucának, észrevette, hogy Máriának valami különlegessége van.
Hát olyan kiemelkedően erős és szép kisugárzása van.
Milyen szerepekben látjuk őt a képeken?
Láthatjuk őt Magyarország királynőjeként, a Szent Anna templom a koltárképein.
Igen, ott általában mit csinál, milyen szituációban van jelen?
Az édesanyjával együtt tanul.
Uh-huh.
Vagy pedig a köpenye alatt húzódnak meg az emberek.
No, egészen jól összeszedtük, hogy már minél sokféle arcát ismerjük, és minden arcából azt mondtátok, hogy sugárzó szépség, ami egészen különleges báj és erő árad. A képeken találkozunk Máriával, tehát mint Madonna, akár úgy is, mint egy szoptató édesanya. Láthatjuk őt, mint Regina, mint egy királynő, de látjuk őt az angyali üdvözlet jelenetében szolgáló lányként, a vizitáció jelenetében pedig segítőként. Látjuk őt imádkozni és tanulni, fájdalmasan sírni piétaként, vagy segítő, közbenjáró szentként is. Milyen élethelyzetek azok, amelyekben azonosulni tudnátok Máriával?
Feltekinthetünk rá a szerelem miatt, mert kapcsolata Józseffel egészen különleges, és József tényleg igazán szereti, és szerintem csodálatos ez a bizalom, ami közöttük van, hogy József elfogadja Máriát, és bár nem azonnal, de hisz neki a természet feletti történések ellenére is, mert azért ez nem mindennapi, hogy ugye fiút fogan, és szerintem azért ehhez nagyon nagy bizalom és szeretet kell.
Mária és Szent József a szerelmeseknek egy abszolút mintaként szolgálhat. Különösen ez a lányok számára lehet szerintem érdekes, hogy vajon találnak egy olyan partnert, aki Szent Józsefhez hasonlóan őket tényleg függetlenül önmagukért tudja szeretni. Milyen más szerepekben tudunk azonosulni Máriával?
Igen, mondott az ismeretlenre, és ugye ezzel kockáztatta a jövőjét, úgyhogy szerintem ez egy elég bátor cselekedet volt tőle.
Vagy például a tanulásban, mert bátorító látni, hogy Máriának is tanulnia kellett, hiszen ő sem született zseninek, és nem csak otthon, hanem a háztartásban és a gyereknevelésben is bölcs volt, és Jézus rábízta a születő egyházat is.
Mit tanulhatunk tőle imádság tekintetében? Hogyan imádkozik Mária?
Ő folyamatosan párbeszédben van Istennel, és mindig készre odafigyelni. Mindig meghallja a szavát.
Uh-huh.
Elfogadja Isten akaratát.
Igen, igen. Ez szerintem egy nagyon fontos mondat, amit a Muca mondott, hogy a szűzanya nem úgy imádkozik, nem azért imádkozik, hogy az ő személyes akaratát már pedig igenis teljesítse a Jóisten, mert ő egyébként is milyen jó fej volt, hogy a Szent fiát a méhébe fogadta, ugye? Még is mondhatná ezt is. Hanem mindig kész arra, hogy elfogadja Isten akaratát. Aztán látjuk őt királynőként. Ugye mi szerintem legutoljára óvodába szeretünk volna királynők lenni, de akkor nagyon. Mégis talán így mond nekünk Mária királynőként is valamit. Hogy lehetünk mi most királynők? Milyen lenne egy jó királynő most?
Felelősségteljes, odafigyelő, gondoskodó.
Ugye őt úgy is tiszteljük, mint magyarok nagyasszonyát. És ugye az az érdekes, hogy kvázi úgy tekintünk rá, mint Magyarország királynőjére. És a király személye mindig az, aki kifejezi az ország egységét. És így Máriára tekinthetünk úgy is, mint aki kifejezi az ország egységét, de legalábbis megteremti az országért cselekvő felelősséget érző emberek közösségét. Ebbe egészen biztos vagyok. Aztán van említette itt, aztán a Viki, a Mária ábrázolásoknál, hogy van egy olyan típus, ez a köpönyeges Madonna, amikor a Mária szép nagy köpönyege alá behúzódnak az emberek. Mit fejezhet ki ez a kép?
Az ő segítőkészségét. A nőkhöz különösen a segítőhivatások állnak közel, például a tanítónő, óvónő, orvos vagy ápolónő, és Mária az, aki figyel másokra, észreveszi mások nehézségeit, problémáit, és hatékonyan ő maga segít, mint amikor Erzsébethez utazott látogatóba, vagy hídként közvetíti, és közben jár, mint a kánai menyegző.
Tehát Máriától tanulhatunk, hogy segíthetünk úgy is, hogy mi magunk adjuk meg a segítséget, de segíthetünk úgy is, hogy mint egy híd, ugye megteremtjük a tényleges segítő és a rászorult között a kapcsolatot. Közben járunk érte. Aztán említettétek, Mária nagyon-nagyon sok képen talán leginkább anyaként ismerjük. Milyen anya lehetett szűzanya? Mi az, amit tanulhatunk tőle?
Minden képes volt feltenni a gyermekéért és a családjáért. Ott hagyta otthonát is, amikor Egyiptomba kellett menekülnie kis Jézus miatt. És ugye végig kíséri a fia útját küldetésért, és akkor is, amikor nem érti őt, mindig segít neki.
Igen, ugye nem is tudom, hogy talán ez az egyetlen olyan kapcsolat az életünkben, ez az anya-gyermek kapcsolat, amikor valóban képesek vagyunk teljesen lemondani önmagunkért egy másik személy javára. És a szűzanyától ezt is nagyon szépen láthatjuk, ahogy ő végig kíséri Jézus útját, végig segíti őt. És az az érdekes, hogy akkor is, amikor nem érti, hogy ugye amikor a 12 éves Jézus ott a templomban van, és a Mária úgy érzi, hogy nagyon nem ott van, ahol neki lennie kellene, mert hogy miért nincs ott a szoknyája mellett, miért nem tud róla. Tehát nem is érti, amit akkor ott Jézus beszél és tanít a zsinagógában, mégis elfogadja. Azért látja Mária, hogy Jézusnak sok rajongója van, nagy rajongótábora van, de nagyon komoly ellenfelei is. És egészen biztos, hogy benne, hogy nagyon nehéz volt elfogadnia Jézusnak a szenvedését is. Itt említettem, hogy van egy ilyen képtípus, ilyen szerepe Máriának, amikor ő nem boldog anya, nem a mennyek királynője, hanem nagyon-nagyon esendő ember. Melyik ez a kép?
Hát amikor kétségbeesve keresi a 12 éves Jézust a jeruzsálemi zarándoklat forgatagában, vagy amikor végig kíséri fia szenvedés történetét, és végig ott van vele a keresztúton.
Illetve van egy ilyen képtípus, ez a Piéta, ugye ismerjük a híres képet is, vagy szobrot is, alkotást, amikor a szűzanya ugye a halott Jézust tartja az ölében. Úgyhogy látjuk, hogy Mária a fájdalomban is velünk van, teljes emberként, anyaként éli át a mi fájdalmunkat is. A nehéz pillanatokban is így aztán igazi barátnőre lelhetünk benne. Hiszen ebben a fájdalomban benne van mindnyájunk félelme, mindnyájunk ki, akik féltjük szeretteinket, és ezzel nem csak szeretteinket, hanem a kapcsolatainkat, vagy a családunk egységét. Mária alakja itt a képek segítségével szépen megelevenedett előttünk, egészen élővé varázsoltuk itt az ő alakját. Talán ő is helyet kap a szobánk falán, mint nagy ideál, talán befogadjuk őt az otthonunkba. János apostol ír evangéliuma végén Jézus utolsó rendelkezéséről, ez így szól. Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához. Asszony, nézd, ő a te fiad. Aztán tanítványhoz fordult. Nézd, ő a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Azt mondja János apostol, hogy házába fogadta őt a tanítvány. Azt gondolom, éppen erről kell, hogy szóljon a mi Mária iránti tiszteletünk is. A Mária képek és szobrok, a rózsafűzér használata, a csodálatos érmék viselése. Mária befogadását kell, hogy megjelenítsék. Nem is annyira az otthonunk falai között, hanem sokkal inkább a szívünkbe, a Máriával való azonosulásunkat kell, hogy kifejezze. Azt kell, hogy kifejezzék ezek a tárgyak, hogy olyanokká akarunk válni, mint Mária, mert ő a mi ikonunk, a mi segítő példaképünk, keresztény és női identitásunk formálója. Amikor felveszünk egy Máriás érmét, vagy kezünkbe veszünk egy rózsafűzért, akkor ennek bizony többet kell jelentenie annál, mint hogy kifejezzük vele hitünket, vagy biztosítjuk vele Mária védelmét, pártfogását. Valójában Mária alakját kell magunkra öltenünk. Olyanná kell válnunk, mint Mária. Ahogy ti is mondtátok, Mária segít bennünket tiszta és igaz szerelmessé, édesanyává, gondoskodó királynővé, közösségszervezővé, a család összetartójává, bölcsé és felelős vezetővé válnunk. És velünk van a szenvedésben és a halálunk óráján is. Adásunk végén, megköszönve a hallgatók figyelmét, Sík Sándor versével köszöntjük a szűzanyát.
Sík Sándor, áldott az asszonyok között. Mentére már húzódott az ösvény, Galileának nap asszalt a földjén, és kivirágzott lépteid nyomán, bokavérző hegyes tartomány. A sziklák Isten várta szurdokán, tejarcú rózsát hajtott a bogáncs. A kősziklából csorgó mész fakadt, a ciszternákban élő vízű patak. És a porszemecskék még sarúdra lestek, tücsök módjára muzsikálni kezdtek. Karjaid összefonva kebleden, mentél, s mosolyogtál édesdeden. Mérhetetlenül mély volt, és komoly, és mondhatatlan édes e mosoly. Mentél, fölötted a hallgatag égbolt. A csepp angyalok, mint a rendelés szólt. Elkuporodtak a sziklák közébe, újacskáikat ajakukra téve. A titokzatos hang is hallgatott, a lélek, aki megárnyékozott. S néva volt még ő is, az egyetlen, szíved alatt élő érthetetlen. Mentél magad, és nem sejtette senki a titkot, amely mindent belengi. Erzsébet sem a meghitt asszony testvér, még az sem, aki árva tűz helyednél. Virrasztja jöttöd, az elgyűrűzött, hogy áldott vagy az asszonyok között.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben James Herriot az Állatorvos is ember című írásának negyedik részét olvassa fel Hevér Gábor. Ezután Kapcsolj rá című zenei összeállításunkat sugározzuk. Egy órakor regionális híreket és a regionális sporthíreket hallgathatják meg. Két órakor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben egy Ausztriában élő 56-os szabadságharcos osztja meg velünk élményeit, emlékeit. Dr. Nagy Ferenc szólal meg rövid ajánlunkban.
Mivel egészségügyi katona voltam 2 évig, természetesen én is ott egészségügyi munkát végeztem, tehát a kötözőben magyarul dolgoztam. Volt elég munkánk sajnos, mert igen sok sebesültek hoztak be oda hozzánk. A Szabó bácsi csoportnak az első feladata az volt, hogy a közelben levő rózsadömb gerő és rákosi villákat őrizzék, és megakadályozzák, hogy az oda esetleg besivágó ávósok papírokat, dokumentumokat hazavigyenek onnan.
Ezután a Lélek szavával jelentkezünk. 3 órakor kezdődő egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában a francia forradalom további eseményeiről, egyházi vonatkozásairól Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. Most rövid ajánlunkat hallják.
Annyira kényelmetlen volt ez az egész ügy, a papság polgári alkotmánya, mert a pápa teljesen tisztában volt vele, hogy ez az alkotmány olyan elemeket tartalmaz, amely erősen sérti az egyháznak az érdekeit. Tehát az, hogy most a civil hatóságok nevezzék ki a plébánost, hogy a püspököket, a metropoliták nevezzék ki, és ne a pápa, hogy az egyházmegyék számát lecsökkentették 83-ra, és így tovább. Tehát ezek mind olyanok voltak, amelyek a korábbi francia egyház hagyományait, meg egyáltalán az egyházi törvényeket sárral tiporják.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Ahogyan a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Olvasom a János evangéliumban. A siker iránti vágytól megszállott ember néha akarata ellenére is az imádságot emberi teljesítmény mértékével méri, és arra kárhoztatja önmagát, hogy ne fogja fel az imádság lényegét, arról nem is szólva, hogy helyesen éljen imádságos életet. Pedig a modern világnak égető szüksége van arra, hogy a technika korának embere az ima embere is legyen, különben a technika rabbá teszi és szétzúzza őt. A lélek természetéből kifolyóan Istennel, Krisztussal rokon. Ha a léleknek ezt a mély rétegét felfedezzük, illik, hogy éljünk is belőle, sőt, csak ebből éljünk. Csak az imádkozó Krisztus tud minket megmenteni, és az, ha mi ő vele és nem ő előtte imádkozunk. Bárhogyan imádkozzék is Krisztus, örömtől túláradó, napsugaras szívvel, vagy gyermekeket megáldva, a pusztaság hegyén csillagok felé fordulva, akár térdre rogyva, halálfélelemben verejtékezve, atyával birkózva, végül megadva magát, húsában a szögekkel. Bárhogyan imádkozzék is, mellette kell állnunk, térdelnünk, feküdnünk. Csak így érhetjük el Isten országát, a lélek birodalmát, az Isten gyermekséget. Istenem, mennyei atyám, a világ, amelyben élek, a te titkaidat tükrözi vissza, félelmetesen, olykor homályosan, de mégis csodaszépen. Segíts, hogy elvetve a hatalomvágyat, a földet a te színed előtt felelősségünk tudatában alakítsuk. Add, hogy szellemi erőnk sugárzásától megújuljon a földkerekség, s mindig legyen erőnk meghajolni a lét titkai előtt.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.